Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kereszténységünknek köszönhetjük, hogy itt lehetünk Európában, hogy kultúránk meggyökeresedett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Hollóházán a megújult katolikus templom átadóján. Soltész Miklós úgy fogalmazott, a felújított templom a kereszténység üzenete a világnak. Emeljük fel a fejünket, és bármennyire is támadnak, legyünk büszkék a templom felújítására, mondta az államtitkár. Soltész Miklós emlékeztetett rá, hogy a templom átadása Európa védőszentjének, a bencésrend alapítójának, Nursziai Szent Benedek ünnepén van. Szent Benedeket kezdi elfelejteni Európa nyugati fele, jegyezte meg. Példaként említette, hogy Németországban a fiatalok már nem járnak templomba, a kereszt tisztelete nem érdekli őket. Lengyelországban pedig Varsó polgármestere a közelmúltban kijelentette, hogy pap vagy lelkész közterületen nem imádkozhat, nem szentelhet meg semmit, mondta el. Magyarországon ezzel szemben sorra épülnek új templomok, megújulnak plébániák, közösségi házak, emelte ki. Az államtitkár köszönetét fejezte ki a Hollóházi műemléktemplom felújításában résztvevő tervezőknek, kivitelezőknek. Megjegyezte, hogy az 1967-ben épült templom egy csoda, mert a kommunizmus idején épült meg a korábban lerombolt templom helyett. Okmányszakértő rendőrtisztek segítik magyar külképviseletek munkáját a hamis dokumentumok kiszűrésében, az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Hangzott el az Országos Rendőrfőkapitányság szakmai konferenciájának sajtónyilvános bevezetőjén Budapesten. Szabó Károly, az ORFK határrendészeti főosztály határforgalmi és dokumentációs osztály vezetője elmondta. A hatóságok tapasztalatai szerint minden szempontból célszerűbb még a kibocsájtó harmadik országokban feltartóztatni a hamis dokumentumokat használó elkövetőket, mint valahol az Európai Unióban. A fiktív okmányok már a Magyarországot érintő vízumkérelmek benyújtásakor is nagy számban megjelennek. Ezek kiszűrése különös szakértelmet igényel. Többek között ezek indokolják a speciális szakértelemmel bíró összekötő tisztek jelenlétét ezekben az országokban, akik jelenleg Törökországban, Egyiptomban és Indiában látják el feladataikat, közölte. A Nyugat-Balkán stabilitásának, s ezzel pedig a kontinens biztonságának is nagy lökést adna a térségbeli országok mielőbbi Európai Uniós integrációja. A magyar soros elnökség ezért a folyamat felgyorsításán fog dolgozni. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. A tárcavezető a NATO csúcs találkozó utolsó napján azt emelte ki a montenegrói és az észak-macedón kollégáival folytatott egyeztetései kapcsán, hogy az együttműködés a Nyugat-Balkánnal igazi biztonsági típusú kérdés, hiszen a régió stabilitása komoly kihatással van Európa biztonságára. Látható, hogy ha a Nyugat-Balkánon nincs stabilitás, ha nyugtalanság van, s ha konfliktusok határozzák meg a mindennapi életet, akkor egyfajta állandó bizonytalanság sugárzik ki onnan, és nekünk, akiknek az elmúlt 2,5 évet egy háború árnyékában kellett megélnünk, nagyon nem hiányzik még egy biztonsági típusú konfliktus, vagy akár csak biztonsági típusú instabilitás, fogalmazott. Postásnak lenni nem küzdő sport szlogennel figyelemfelhívó kampányt indít a Magyar Posta a kézbesítők, a hivatalban dolgozó ügyfélkapcsolati munkatársak védelme érdekében. A szemléletformálást, a közfeladatot ellátó személyek védelmének növelését célzó kampányt a rendőrség és a mentőszolgálat támogatja. Balczó Barnabás, a Magyar Posta elnök vezérigazgatója, a kampányindító sajtótájékoztatón elmondta. Az elmúlt években jelentősen nőtt a postai dolgozók, különösen a kézbesítők elleni erőszakos cselekmények száma. Tavaly mintegy 70 atrocitás érte a postásokat, ami 10%-kal több, mint az előző időszakban. Végül az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de helyenként erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel a középső, majd egyre inkább az északnyugati, északi tájakon. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 40 fok között várható, de egy-két helyen 40 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai félóránk tartalmát, üzenetét Michel Kvoá szavaival ajánljuk figyelmükbe. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Évek óta hagyomány görögkatolikus egyházunkban, hogy a tanítási év befejezése után a pedagógusok Mária Pócsra zarándokolnak, hogy hálát adjanak a tanévben kapott kegyelmekért. Idén, június 23-án vasárnap gyűltek össze nemzeti kegyhelyünkön. A hálaadó szent liturgiát Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita vezette, a vendég pedig Bábel Balázs érsek, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztora volt. Ő mondta a homiliát is, melyben megfogalmazott egy alapvető kérdést. Mi az a többlet, amit mi, egyházi iskolákban tanító pedagógusok, adni tudunk a ránk bízott fiataloknak? Hiszen vannak más jó iskolák is. Miért érdemes nekünk egyházi iskolában tanítani? Hallgassuk meg tanításának ezt a részletét.
A tanúságtétel egy olyan életforma, amiből azt látják, hogy te még tovább is akarod adni ezt a hitet, hiszen nem akarod magadnak megtartani, mert jónak tartod, és egyébként is ott van Jézusnak a szava, hogy menjetek, tanítsatok minden népet, ez pedig üdvösségedre szolgál. Talán ezen a vonalon lehet megközelíteni azt a többletet nekünk, akik keresztény katolikus iskolákban tanítunk, hogy miért érdemes ott lenni, mi az a többlet, amit egy másik iskola nem tud megadni. Mi még a régi katekizmus tanultuk, és nem is tudhatta az a másodikos gyerek, hogy föltették a kérdést, hogy miért vagyunk a világon. Hát egy kisgyerek nem nagyon kérdezi ezt, hogy miért vagyunk a világon, legfeljebb azt kérdezi, hogy mi a jó ebben a világban. És akkor megadták neki a választ, hogy Isten szeressük, az üdvösségre jussunk, és így tovább. Ez nem biztos, hogy mindjárt érthető volt számára, de később, Móra Ferenc szavával mondva, mikor beértem a miértek düllőjébe, akkor eszembe jutott, hogy miért vagyok a világon. És akkor ott mi választ kapunk rá. És nekünk a tanításban van egy abszolút mércénk, Jézus Krisztus. Mert az ő jelzői között ott van, hogy a tanító. Szent Pál mondja, hogy egyati tanítótok, Jézus Krisztus. Ő az abszolút tanítók. Mi tőle tanulunk. Minden szempontból kiváló tanító volt, mert tudott az egyes emberrel beszélni. Gondoljunk a gazdag ifjúra, tudott tömegeknek beszélni úgy, hogy elfeledkeztek az éjségükről, tudott az értelmiséggel, Nikodémussal beszélni, de meg tudta szólítani azt a latort fönn a fán, amikor ő is kínlódott. Tehát minden életszituációban jó szava tudott lenni, és a tanítása olyan volt, hogy az még ma is nem kell megváltoztatni, hiszen ő maga mondta, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. És ebből adódóan legyen az irodalom, legyen az bölcsesség, minden nagy mű, mondhatnánk Pilinszkivel, az evangélium átirata. Minden nagy mű. Tehát olyan tanítást adott nekünk Jézus Krisztus, és ő nem az az eset volt, amit a sok esetben a tanítókról, költőkről mondanak, hogy itt van az életművük, szépet mondanak, de az életük nem fedezi. Az ő élete egybe vágott a tanításával, és ezt a kereszten meg is pecsételte. Van egy szilárd ismeretrendszerünk, amit nem változtatunk. Ugye sokszor a tankönyveket évről évre változtatni kell, mert azt mondják, hát ez már elavult benne, már ez se jó, meg az se jó. A mi ismeretrendszerünk a szilárd. Tehát olyan dolgokat tanítunk, ami 2000 éve is igaz volt, meg 2000 év múlva is igaz lesz, amit tanítunk erkölcsi kérdésekben is. Mert nem fogjuk sose azt mondani, hogy mondjuk az abortusz, meg az eutanázia, meg a nem változtatás az jó dolog. Sose fogjuk azt mondani, nem fogunk ennyire konformisták lenni sohasem, hogyha igazi keresztény, katolikus emberek vagyunk. És aztán nekünk vannak speciális eszközeink, ami egy másik iskolában nincsen. Hát például van az imádság, van a bűnbánat, van az önmegtagadás, jön a nagy böjtidő. Mi mondjuk merjük mondani a gyermeknek, hogy tartsá bűnbánatot. Készítjük a szentségekre. Tudom, hogy vannak nagyon nehéz gyerekek. De eszünkbe jut akkor, hogy a pedagógiai eszközeken túl imádkozunk az a gyerekért. Hogy jobban kezelhető legyen. Mert az imádságnak van hatása. Tehát nekünk olyan eszközeink is vannak, lelkiismeretvizsgálat. Vagy például elviszük a gyerekeket egy zarándoklatra, egy kegyhelyre. És akkor azt mondjuk, hogy na most csendben vagyunk az úton, mert egy kicsit elgondolkodsz, utána énekelünk. Tehát ezt egy másik iskolában nem lehet megtenni. És mi nyíltan beszélhetünk Istenről, Jézus Krisztusról. Mert a másik iskolában úgy, hát azt mondják, hogy legyünk semlegesek a hittanórát, vagy a világnézeti órát kivéve. Volt egy matematika tanárom a gimnáziumban, úgy gondoltuk, hogy egy fizika tanár, hogy hát talán nem is nagyon hisz az Istenbe, mert sose beszélt róla, és ilyen nagyon elvonult ember volt, de nagyon becsületesen tanította a fizikát, matematikát, és az utolsó órán azt mondta nekünk, fiúk, nem csak azért tanultuk ám a matematikát, meg a fizikát, hogy bizonyos tudományokban előre haladjunk, hanem azért is, mert ez is egy út az Istenhez. Szóval megerősítés volt számunkra, hogy az az ember, aki közben nem beszélt róla, de nagyon becsületesen, lelkiismeretesen tanított, a végén azt mondta, ez is egy út az Istenhez. A matematika és a fizikának a törvényszerűségei, hogy elvezessen az értelmünk útján is az Istenhez, mert éppen maga Szent Pál mondja azt, hogy a mi hitünk értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Hát ezek azok a szempontok talán, amelyek bennünket segítenek, és ne legyenek kétségeink, meg kisebbségi érzetünk, hogy mi az egyház iskolába tanítunk. Mert vallanunk kell azt, hogy valami olyasmit tudunk adni a gyereknek, amit esetleg mások nem tudnak megadni.
Sajópárfala a Sajó völgyében Miskolctól 12 kilométerre lévő település arról nevezetes, hogy a görögkatolikus templomában elhelyezett istenszülő kép szeméből 1717. január 6-ától február 16-áig véres könnyek folytak. Évtizedes hagyomány, hogy a Miskolci Egyházmegye hittanosai a tanév végén Sajópáfalára zarándokolnak, hogy itt adjanak hálát Istennek az elmúlt iskolai év kegyelmi ajándékaiért, és az Istenanya oltalmát kérjék a szünidőre is. Június 28-án a parókusukkal, hitoktatójukkal érkező fiatalok teljesen megtöltötték a kegytemplomot. Ez az imádsággal, ugyanakkor sok-sok vidámsággal és játékkal teli nap mindig méltó lezárása a tanévnek és nagyszerű nyitánya a vakációnak. Boronkai József, miskolcavasi parókus is hittanosokkal érkezett, de a középiskolás korosztályt is jól ismeri. Így hát tőle kértünk útravalót a fiatalok számára a vakáció idejére.
10 hónap után mindannyiunk számára mérhetetlenül fontos, hogy valahonnan energiát merítsünk, és általában mindannyian érezzük azt, hogy ez a kikapcsolódás, amikor egy kicsit megünnepeljük mindazokat a célokat és eredményeket, amelyek bennünk voltak. Egy fiatal hittanos számára, például egy középiskolás, vagy éppen egy általános iskolás számára, legfőképpen azokat a célokat szeretném nagyon-nagyon egyszerűen elmondani, amely szerintem nem is maradhat ki a szünetből, mivel nagyon-nagyon sok időt töltenek ezek a gyerekek a padban, mozogjanak. Legfontosabb, használják ki ezt a lehetőséget a mozgásra. Na de, a mozgás az mindig legyen csoportban, és nagyon-nagyon fontos, hogy keressék egymás kapcsolatát. Mert nagyon-nagyon sok esetben, amikor az iskolapadból hazatérnek, külön még odahaza tanulnak, és hát a játék pont elmarad. Vagy amikor játszanak, akkor általában mobiltelefonon, vagy éppen az interneten keresztül, hiszen pont a 21. században ennek a korát éljük. Tehát keressék egymás kapcsolatát, keressék a csapatjátékokat. Ami még nagyon-nagyon fontos, mert a Jóisten is az emberi természetre épít, keressék a családdal a kapcsolatot. Ha valakinek testvére van, a testvérével minél több időt próbálj meg együtt tölteni. Szülőket, nagyszülőket segíteni munkával. A munka mindig nemesít az emberi kapcsolatokat. A munka eszközével próbáljuk megszentelni, ez mérhetetlenül fontos. És nem maradhat ki, mert talán pont ez a legfontosabb, hogy a célokat megünnepeljük, hogy az emberi kapcsolatokat, hogy a munkának a gyümölcsét, hogy a jó eredményt, és ez mind-mind a templomhoz köthető. Akkor lesz az embernek igazán jó szünete, akkor lesz igazán nyugtató, pihentető, és mondhatom azt, hogy érleltető folyamat ez a 2 hónap, hogyha az Istenhez tudja kötni. Hogyha érzi azt, hogy a templomban meg tud nyugodni, mert mi mindannyian ezért megyünk templomba. Hogy arra az 1 órára, arra másfél órára, vagy akár egy 10 percre meg tudjunk nyugodni. Az Isten adjon nekünk valami impulzust. Olyan, minthogyha a templomban is mindig egy kicsit szünetet tartanánk. Ezért lenne nagyon fontos, hogy a gyerekek el ne felejtsenek a szünidőben templomba elmenni. Ott külön regenerálódni az Isten segítségével, az evangéliumi szakasz mindig olyan pihenési lehetőséget, és olyan reális célokat tud számunkra kézzelfoghatóvá tenni, aminélkül nem lehet jól megpihenni, nem lehet igazán boldognak lenni. Zarándoklatok tekintetében a görögkatolikus egyház számtalan olyan lehetőséget biztosít korosztályok számára, főleg akik már készek arra, hogy akár önállóan elinduljanak egyik pontból a másikba, hogy célokat tudjanak önmagukban hordozni, például egy Mária Pucsi zarándoklat során, amelyek tényleg megtisztítják az embernek a jellemét is, kitartásban, növekedésben próbálják őt serkenteni, és azt gondolom, amikor majd visszatekintenek erre az élményre, ahol közösségben tudnak zarándokolni, az mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha programajánlót kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy ha az ifjúsági gyalogos zarándoklat, ami idén Miskolcról fog indulni, pontosabban a Fáy András szakközépiskolából Miskolcról, Mária Pucsra, egy jó 5-6 napon keresztül fognak a gyerekek zakatolni, egymás társaságát keresni, egymás társaságában, lényében, jellemében megtisztulni, és hát jó fáradtan majd odaélni a Pócsi Istenszülő Máriához, mindig nagy élmény, hogyha az ember látja a fiatalokat akár a tévéképernyőjén keresztül is, vagy éppen beszél velük, számtalan hittanosom akár nekem is, mindig ott vannak ezeken az alkalmakon. Aztán ott van a nagyobb generáció, akik lehet, hogy már az iskolapadból egy kicsit kiestek, középiskolából, de érzik azt, hogy jó valakivel együtt járni, közösen. Ott már kialakultak a célok, de a célok megismerésében, újra föl elevenítésében nagyon-nagyon lényeges, hogy erőt merítsenek. A 22 pluszos zarándoklat most Tiszaújvárosból fog indulni, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyszerű lehetőség lenne. Minden egyházközség, én azt gondolom, kisebb-nagyobb ifjúsági táborokat igyekszik, akár minisztránsok számára, akár az egyházközség perifériájára szorult gyermekek számára is szervezni, ezeket is érdemes kihasználni. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy próbáljon meg mindig ezeken a programokon jelen lenni, hiszen nem csak a papok, hanem a közösségek számára is egy életerőt biztosítanak. Ha látjuk a gyerekeket, ha látjuk a fiatalokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy van jövőnk, és ez mérhetetlenül fontos. Gyerekek, azt kívánom nektek, hogy jól érezzétek magatokat, segítsetek szüleiteknek, és ne feledkezzetek el a templomról és a Jóistenről.
Ahogy a zenében szükséges a szünet, úgy kell nekünk a zajos, lármás feladatokkal is kötöttségekkel zsúfolt világunkban a kikapcsolódás, a lazítás, a vakáció. Műsorunk végén Enzsör Ellák Napfény címmel írt elmékedésével kívánunk minden hallgatónknak testi felüdülést, lelki feltöltődést, örömteli, családi, baráti együttléteket a nyaralás időszakában. Enzsör Ellák gondolatait Ulbrich Andrástól halljuk. Nekik már megadatott Isten színről színre látása, nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészük a valóságot, és rácsodálkozzunk a teremtett világ ajándékaira.
Napfény. Fekszem a parton, elengedem magam, elhatározom, hogy most semmire sem gondolok, csak szellőztetem a fejem, pihentetem a szívem, hódolok a nyár legfőbb gyönyörének, a napsugárnak. Néhány percig megy ez a relaxálás, de a pszichológusok legnagyobb bánatára hamar megunom. Mert a napfényről, ha akarom, hanem Íj és Gyula sorai jutnak eszembe, s már is zsibong az agyam, próbálom fölidézni a verset, nem maradhatok közömbös vele szemben, hiszen azt csinálom, amiről a napanya beszél. Minden pórusom issza. Ez az igazi ingyenes, mely így jő. Így csőstül belénk, úgy átjár olyan kegyelem, hogy nem hiszem, hogy ne legyen valahol egy örök szülénk. Szeretem a napfényt. Ahogy gyermekkoromban énekeltük ludainkat féltve, hogy süss fel napfényes nap, úgy kiáltom most világa a bennem rejtőzködő fény vágyakozását. Süss fel nap, süss fel fényes nap, mert megfagynak az emberek. Fázunk. Fázós világban élünk, didereg bennünk a lélek. Semmi reménységünk nem lenne, ha nem élne bennünk a napfény öröme. Az ingyen kapott boldogság, amiért hálát adunk, mint Ferenc testvér, tisztán önfeledt boldogságban, áldást ébrezgető szívvel énekli. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságod, és szépő, és sugárzó nagy ragyogással ékes. A te képed fölséges. Ezeknek a napsugaraknak az úgását hallotta meg Ady Endre is. Ezektől a fényektől lett szájában jó íze Isten nevének. Ettől a ragyogástól született benne a köszönöm tisztasága. Ezért az örömért dicséri a napot Sinka István, a fákat bearanyozó fény miatt újong, a fűszálak zöldjét gyöngyel kirakó csillogást tisztel, és tudja, hogy a nap leghűségesebb üdvözlői a búzakalászok. Sinka István, napüdvözlés. Ettől az égi pompától válik a költő imádkozó emberré, amint a hajnali tündöklés piros zászlaját meglátja, és úgy érzi, hogy pap vagyok én ma, mint aranysarújú napimádó. Sinka István, napimádó. És a valódi pap, a tiszta beszédű ember, Sík Sándor hasonló ujongással néz szembe a nappal. Festmény a verse, inkább nézem, mint hallgatom. Hasad a hajnal, az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és föl kell a nap. bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen, nézek szembe a nappal. Csík Sándor, szembe a nappal. Aki látott már napkeltét, aki virasztott azért, hogy a kellő pillanatban ott lehessen, az megérti a költő lelkesedését. A napfény öröme egy földön túli találkozás előlege. Sajnos nincs mindig napfény. Mostanában túl sok a sötétség. Olykor már arra gondolunk, hogy meghalt a nap. Erről a félelemről írt csodaszép beszámolót Oriana Fallaci a nap nélküli élet borzalmától iszonyodva. Fél a műanyagfűtől, a minden parancsot teljesítő robot embertől, és tudja, hogy ez a műanyagvilág ráadásul nagyképű is, hiszen a gúny könnyű, a hit nehéz, és senki sem csúfol ki, ha gúnyolódsz, de mindenki kész gúnyolódni rajtad, ha hitvallást teszel. Oriana Fallaci, ha meghal a nap. A napfény reménye éltet minket akkor is, ha fekete felhők árnyékában kell dideregnünk. Gárodi azt tartja az egyház legfőbb feladatának, hogy a reményt láthatóvá tegye a történelemben. Az egyháznak a nap szerepét kell betöltenie a világban, bárhogy is erőlködnek az éjszaka csapatai. Mi adhatott erőt annak az ismeretlen fogolynak, aki a varsói gettó falára a következő szöveget írta? Hiszek a napban, ha nem is süt éppen. Hiszek a szeretetben, ha nincs is benne részem. Hiszek Istenben, ha nem is látom. Ki tartja bennünk ébren a reményt, amikor minden okunk megvan a kétségbeesésre? Miért vagyunk a világosság fiai akkor is, ha sötét pincébe zár bennünket a zord idő? Bombák hullanak a világba, és mi színes lepkéket rajzolunk. Szörnyeteg indulókat tanítanak szerteszét, gyűlöletre biztató szövegeket sugároznak rádióállomások, és mi mégis azt kiáltjuk világgá, hogy szeress, és légy mindig vidám. Honnan bennünk a szeretet merészsége? Talán infantilizmus áldozatai vagyunk. Nem érezzük a helyzet komolyságát? Nagyon is érezzük. A keresztény ember realista ember. Nem kerget álmokat. Van pessimista realizmus, és van optimista realizmus. A kettő közötti különbséget legérthetőbben a jól ismert tréfa meséli el, amely a pessimista és az optimista Dávidról szól. A pessimista Dávid, meglátva Góliát alakját, csüggedve mondja: végem van, ez a szörnyeteg egy szempillantás alatt fölfal engem. Félelmében feladja a küzdelmet, nem kezd egy eleve kudarcra ítélt vállalkozásba. Az optimista Dávid másként cselekszik. Mihet meglátja a hatalmas termetű Góliátot, füttyent örömében és újongva kiáltja: de jó, hogy ilyen nagy darab az ellenfél, őt biztosan eltalálom. Engem nem a felhők befolyásolnak. Én a felhők fölötti sugárzó nap erejében bizakodom, és ezt a reménységet szeretném továbbadni. Keresztény küldetésem egyik legfontosabb hírszolgálata: elmondani mindenkinek, hogy mit jelent a napfény védelme. Vidám a napszeme, vigyáz reánk még akkor is, míg éjszakában alszunk. Boldog a napszeme, vigyáz reánk sok éber és alvó boldogtalanra. Erős a napszeme, vigyázz reánk, kik botorkálva hordjuk gyöngeségünk. Vörös Sándor, naphimnusz. A vidám, boldog és erős nap sugaraiba tartom arcomat. Hiszek abban, hogy semmiféle elemi erő nem teheti tönkre. Hiszem, hogy minden csapás fölött győzedelmeskedik. Fényraktár az emberi szív, összegyűjti a napsugarakat, ezért képes arra, hogy a legsötétebb órában is előkeressen valami tartalék világosságot, s ne hagyja, hogy a feketeség győzzön felette. Isten az én fénylő napom, ő vidámítja meg életemet. Ő az, aki boldogságra teremtett, és ő ad erőt akkor is, ha kialvóban a lelkesedés. Mi botorkálva cipeljük gyöngeségünket, de a nap erős. Valaki vigyáz reám, és vigyáz reád is. Nem úgy, ahogyan én gondolom. Nem akként, ahogy te képzeled. Napsugár ő, megmentő melegség, életet őrző öröm. A lenti fények árnyakkal terhesek, de végül minden fény följut a magasba, oda, ahonnan érkezett.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Komárom városának kettészakításáról hallhatnak egy összeállítást. A trianoni Duna határ nyomán Komárom városa ketté vált. A Duna jobb partján az egykori új szűny helyén 1919 és 1939 között felépült Komárom újváros, amelynek népessége háromszorosára nőtt. A Rubikon intézet a témáról egy beszélgetést szervezett, ahol Szarka László, az intézet tudományos főmunkatársa, Számadó Emesével, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatójával és Újvári Gáborral, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársával elevenítették fel a város hányattatott sorsát. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves jelenlévők, a Rubikon intézet, amely a Rubikon folyóiratnak a kiadója, évek óta azt tervezi, hogy ne csak Budapesten folyjon az a munka, amit mi úgy szoktunk megfogalmazni, hogy a tudomány nem elég művelni, a tudomány nem elég írni, nem elég oktatni, hanem népszerűsíteni is kell. Mi tehát vállaltan egy tudomány népszerűsítő intézmény vagyunk, és nagy örömünkre szolgál, hogyha az ország különböző pontjain, legutóbb például Kalocsán, Zalaegerszegen, is fogadnak bennünket, és ott próbálunk olyan beszélgetéseket szervezni, ami részben a helyieket is érdekli, részben viszont az országos és az összmagyar nyilvánosságot is érdekli. Külön szeretném köszönteni a mai két meghívott vendégünket, Számadó Emese igazgatóasszonyt, aki 25 éven keresztül műveli azt, amit művelnie kell. Mára ennek a bonyolult városnak, a kétparti Komárom történetének az egyik legjobb tudója, és az a kiadványsorozat, az a kiállítássorozat, amit ő itt letett az asztalunkra, azt gondolom, hogy példamutató, és már csak ezért is érdemes volt a Rubikon Intézetnek eljönnie, hogy itt ebben a látványos, pompás Brigiocio öröksége látogató központban az éppen nemrégében átadott komáromi újvárosi kiállításhoz kötődően beszélgessünk arról, hogy milyen következményei voltak a trianoni határoknak az országon belül. Újvári Gábor, dr. Újvári Gábor, a Veritas Intézet főigazgatóhelyettese, aki az elmúlt évtizedekben egy páratlan gazdag tudományos pályát futott be, és ugyanakkor a Bécsi Magyar Intézet igazgatójaként rálátott arra, hogy nem csak az a fontos, hogy milyen önképünk van nekünk magyaroknak, hanem milyen a rólunk alkotott kép a szomszédságban. Az a magyar kulturális intézményhálózat, amely a világban működik, egy rendkívül fontos missziót teljesít, és Újvári kolléga úr ennek a kulturális külpolitikának az egyik legjobb tudója, és a város egyik kiváló országgyűlési képviselőjének, a korszak nagyszerű politikusának, a vallás és közoktatási miniszternek, Lebersberg Kuno életének és pályafutásának is a legjobb ismerője, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és őt most, mint Komáromit köszöntjük itt, hogy kicsit kitágítva a perspektívánkat beszéljünk erről az időszakról. Úgy gondoltam, hogy négy részre osztjuk a beszélgetésünket, és induljunk ki abból, hogy mi történik akkor, amikor az évezredek, évszázadok óta itt hömpögő Duna váratlanul határfolyó lesz. Nem egyedüli helyzet ez, a Duna korábban az Iszterként, ugye a Limes folyóként szintén határfunkciót töltött be, később a török időkben a 30-advámmal megvámoltuk mindazokat, akik a hódoltságból érkeztek Komáromba, tehát Komárom számára nem teljességgel ismeretlen a határfunkció, de ez a határ, ami a 20. században, a 20. század elején kialakult, ez kétségkívül egy vadonatúj helyzetet okozott. Egy olyan helyzetet, ami Magyarország számára, amikor ez a 828 kilométer hosszúságú csehszlovák-magyar határ létrejött, és szétvágott rengeteg település, nem csak Komáromot, a falvaknak a közigazgatási határain keresztül ment, úgyhogy összességében 220 község körkörösen, 220 község nem tudta megőrizni a teljes területi egységét, de ez páratlan helyzet, ami Komáromban jött létre, hogy a város az éppen pár évvel korábban egyesülő város, a balparti és jobbparti Komárom tartósan ketté vált. Úgyhogy az első kérdés, amiről itt szeretném, hogyha a meghívott vendégeik elmondanák, hogy Ókomárom és Újkomárom, Észak-Komárom és Dél-Komárom, Csonka-Komárom és az Újkomárom, a viszonya ennek a két városnak hogyan alakult azáltal, hogy itt egy rövid ideig átjárhatatlan határ jött létre, később egy nagyon szigorúan ellenőrzött határ jött létre, és aztán fokozatosan ez a határ már a két világháború között is kialakított egy határrezsimet. 1930-ban fogadta el a két ország parlamentje azt a határstatútumot, ami szabályozta a személyi közlekedést, az áruknak a szállítását a határon keresztül, tehát eltartott jó 10 évig, amíg rendeződött a határviszony. Az első kérdésem Számadó Emeséhez, hogy mennyire befolyásolta Komáromnak ezt a részét, az újszönyből lett újvárosnak az életét, az itt élő polgároknak az életét ez a határ?
Hát ugye, amit előzőleg mondott a Szalka László, hogy egyáltalán a határkérdés, hogy jelent meg a határ. Hát a tudatukban sehogyan nem jelent meg a határ az embereknek kezdetben. Ugye 1919. január 10-én a csehszlovák hadsereg megszállta a város északi részét. Gyakorlatilag nem történt semmi a városban azon kívül, hogy jöttek-mentek ezek a cseh légió egyenruhában, ilyen alpini olasz ruhában beöltözött katonák, akiket még úgy nagyjából katonának sem gondoltak az emberek. És hát mitől lett volna határtudat, hiszen ahogy itt elhangzott, 250 éve itt nem volt határ gyakorlatilag. Úgyhogy ebből kifolyólag, például ez már február közepi történet, akkor már egy kicsit úgy jobban tudatosodott az emberekben, hogy mi a helyzet. Egy Nagy Ferenc nevű halászt agyonlőnek a Dunán, halászik. Hát nyilván nem, mit tudom én, mérőszalaggal ment ki halászni a Dunára. Elég nehéz azt tudatosítani valakiben, hogy csak a folyó közepéig lehet bemenni halászni. Kiabáltak neki a cseh katonák, nem értette, nem hallotta, ugye az lett a vége, hogy agyonlőtték. Ugye a csehszlovák megszálló seregek parancsnoka Luigi Piccioni, illetve Egidio Macaluso katonai parancsnoka a városnak is kifejezte utána a nőséges sajnálatát, de ez megtörtént, ez az eset, és gyakorlatilag talán ilyen apró nüanszok voltak azok, amelyek az emberekben tudatosították azt, hogy itt egy másik világ van. Meg hát a hídnak a lezárása. Ugye 1892-ben megépül az Erzsébet híd, 1896-tól egységes a város, az emberek jönnek, mennek, itt dolgoznak, ott laknak, iskolába járnak oda át, templomba járnak oda át, innen nősülnek oda, onnan pedig ide. Tehát gyakorlatilag ez egy szerves egész. Ugye nehezen lehet ezt megérteni, de ez olyan volt, mint Buda és Pest. Tehát, hogy azt is hogy azt mondanánk, hogy a Duna középén ott a határ, hát nagyon sokan kétségbe esnének. És tehát akkor, ahogy elhangzott, a Dunán a hídon való közlekedést megnehezítették. A kettős birtokosok, mondjuk a észak-komáromiak, azok, akiknek Monostoron van birtokok, könnyebben átjárhatnak, egy ideig az iskolások átjárhatnak, a orvosok és a bábák átjárhatnak, de valójában a mindennapi emberek, a hétköznapi emberek nagyon nehezen vagy egyáltalán nem járhatnak át, és erről két megoldás születik. Az egyik a lakosság részéről, hogy a kommunikációt tartsák a rokonokkal, a túlparti rokonokkal, ez az átkiabálás a Dunán. Ugye 1919. júliusában az észak-komáromi, én ezt a észak- és dél-komárom meghatározást szoktam használni, remélhetően az égtájuk egy darabig nem változnak. Tehát az észak-komáromi rendőrkapitány egy felhívást tesz közzé, amelyben megtiltja, hogy a komáromi polgárok kimenjenek az Erzsébet hídnek a végére, és ott átkiabáljanak a Dunán. Ugye lehajolnak, és a víz viszi a hangot, mindig van valaki a túlsó parton. 1920-ban ez egy nagyjából 6000 fős lakossággal kell számolnunk, tehát mindig van valaki a túlsó parton, mindenki ismer mindenkit, ebben a komáromban, a másik komárom egy kicsit több a lakosság, de valójában valamiféleképpen ez a kommunikáció működik. A másikat pedig a hatóságok találják ki, ez az úgynevezett komáromi beszélgető. Nagyon sok újságcikk van erről, még az 20-as évek közepén is működik, hogy ennek az a lényeg, hogy a határon, a Dunai hídon van egy drótháló, ezen van egy nagy kapu, illetve két oldalt a gyalog közlekedő kiskapuk vannak, és a nagy kapu az oda lehetett menni, minden nap meg volt határoz az idő intervallunk, oda lehetett menni, és az emberek beszélgettek. És ez úgy működött, hogy korábban be kellett menni mindkét oldalon a rendőrkapitányságra, ott azt mondták, hogy a Kovács János néval a nem tudom, az Zsigmondy út 12 szám alatt holnap szeretnék beszélgetni. És akkor kiértesítették az illetőt, és akkor itt történt a beszélgetés. Elképesztő, hogy milyen történeteket lehet olvasni. Például, amikor a még az utolsó pillanatban Észak-Komáromból átszökött Dél-Komáromba a vőlegény az Észak-Komáromba maradt mennyasszonnyal beszélget. A ott lévő hídőr alig tudott, hogy hova nézni, mert hogy azért mégiscsak egy ilyen intim dolog volt. Vagy például az édesanyja, aki Észak-Komáromban volt a lányával, aki Dél-Komáromban maradt beszélget, és a lány megígéri neki, hogy ez télen volt, hogy nyáron majd hozza az unokáit, és akkor láthatja őket, de most nem mer te elhozni, mert nehogy megfázanak, mert hogy tél van. Tehát elképesztő dolgokat produkált ez az élet, és maga a határ. De ami aztán végül is ennél sokkal tragikusabb volt, bár az emberi sorsoknál nincs tragikusabb, hogy a Észak-Komáromban van ugye minden adminisztráció. Onnan irányítják az egész várost, onnan irányítják az egész Komárom vármegyét. Azt is, ami Magyarországon maradt. És ennek az irányítása is rendkívül bonyolultá válik, hiszen idővel megtiltják ezt. Ugyanakkor dr. Jágyula helyettes polgármester már január végén kicsit olyan előre jár a történetnek, január végén átdobja ide dr. Tóth Zsigmond főjegyzőt azzal a feladattal, hogy a újvárosi adminisztrációt irányítsa, mit irányítson, leginkább megteremtse, hiszen itt nincsen, tényleg nincsen semmi. Asztalos Béla Alispán, aki a vármegyét irányítja, ő a belügyminiszter határozott kérésére még sokáig ott marad a posztján, de októberben őt is aztán eltalácsolják, nem hajlandó ugye letenni, vagy nem teheti le az esküt a csehszlovák kormányra, úgyhogy ő átjön, szintén áttoloncolják a Dunán, és akkor ő ezekben a helyiségekben, mert a Méntelep az félig meddig üres ekkor, ezekben a helyiségekben kezdi el a vármegyének a szervezését. És nagyon sok mindenkit toloncolnak át, például dr. Szabó Kálmánt, városi tiszti főgyészt, aki átjön szintén 19 végén, akkor itt alakítja tovább a várost dr. Tóth Zsigmonddal, vagy például F. Szabó Géza, korábbi polgármestert, kormánybiztost, és hát Alapi Gáspárt, őt majd 1921-ben.
Megmaradt az a gyártelepi jellege a többség lakosságnak itt Komáromban. 1925-ig milyen folyamatok, társadalmi folyamatok zajlottak, még erre a röviden válaszolnak.
Ugye ez alapvetően egy katonai, illetve ipari település volt. És ezekkel az emberekkel, akik vagy önként jönnek át, vagy pedig áttoloncolják őket, gyakorlatilag megteremtődik a hivatalnok rétege ennek a városnak is, hiszen muszáj ezt a várost irányítani, muszáj a megyét irányítani, hiszen 1923-ig, amíg nem egyesíti Komárom és Esztergom Csonka vármegyéket, addig még vármegyei székhely is Komárom. Ez egy 7 utcás település, és a korszak végére ebből lesz egy 40 utcás település. Mindazoknakkal a városvezetőkkel, hivatalnokokkal, országgyűlési képviselőkkel és iparosoknak a segítségével, akikről majd még szó lesz.
Újvári Gábor, ezt a kérdést azzal kiegészíteni, hogy van egy sematikus képünk a trianoni Magyarország kezdeteiről, a gyors katonai revíziós lépéseknek a mérlegelése, a revíziós külpolitika megalapozása, a menekült hullámok befogadása. Mi az, amivel itt a komáromi történet mégis ki tudja egészíteni ezt a képet a trianoni Magyarországról?
Tulajdonképpen itt kicsiben lejátszódik az, ami nagyban, és ez kapcsolódik az előző kérdéshez, hiszen szó volt róla, hogy átjönnek, átküldik őket, vagy kitoloncolják őket Észak-Komáromból, és ide Dél-Komáromba települnek át. Ez tulajdonképpen a menekült hullámot szimbolizálja bizonyos szempontból, hiszen a mai számítások szerint mintegy 450 ezeren települtek át akkor megszálltnak nevezett területekről a trianoni Magyarországba, ami az akkori lakosság számnak több mint 6%-át tette ki. Gondolják meg, hogy ez milyen teher volt egy gazdaságilag teljesen tönkrement országnak, annál is inkább, mivel ez a menekült tömeg, ez nem igazán volt heterogén, nagyon erősen felülreprezentált volt a tömegben az államai alkalmazottak, a tisztviselők, az értelmiségiek száma, tehát bírók, ügyészek, orvosok, tanárok, tanítók, egész egyetemek, Pozsony és Kolozsvár Egyeteme jöttek át Magyarországra. Ami nagyon jó volt a magyar, Csonka magyar területnek, nevezetesen, hogy az értelmiség aránya az majdnem megduplázódott ennek következtében az 1920-as évek elején, az rettentő nagy csapás volt a határon túlmaradt területeknek, hiszen jó részt értelmiség nélkül maradtak. Tehát én a fő kapcsolódási pontot itt látom, annál is inkább, mert van hasonló példa, ugye Sátoraljaújhely esete, de az messze nem ilyen súlyú, mint Komáromé, hiszen Sátoraljaújhelynél tulajdonképp csak a vasútállomás maradt szlovák részen, maga a település, a vasútállomás meg egy-két ház, maga a település az Magyarországon maradt. Tehát nem volt az a fajta megosztottság, mint a korábbi Újszőny és Komárom esetében. És hát Lendvát lehetne még ilyen példaként hozni, más hasonló nincsen, hiszen a többi település, mint már utalt rá Szarka László, nagyon picike volt.
Még ha a sikertörténet kezdeti nehézségeiről pár szót szólnánk, ugye érkeznek a menekültek, érkeznek az optánsok, a kiutasítottak, hol lehet őket letelepíteni? Vállalóan sem jelezte, hogy a hivatali épületek nem nagyon voltak, de hol laktak ezek az emberek, és hogyan vált fokozatosan 4-5 év alatt élhető térré, élhető városi térré az új város?
Hát a 1910-es népszámlási adatokhoz képest 1920-ban már 2500-zal, 30-ra már plusz 1500-zal növekedett a lakosságnak a szám, és valóban ezeknek a letelepítése rendkívül nehéz volt. Hát albérletekben, ideiglenes helyeken laknak, de hol laknak? Katonai barakkokban például. Azokban a katonai barakkokban, amelyeket 1922-ben, bár a Korányi Frigyes, a nemzetgyűlési képviselőnk már azt mondja, hogy na ez lakhatatlan, fel kell újítani őket. És akkor pontosan az ő közreműködésével elkezdődik egy város kiépítési folyamat lakhatóság szempontjából. Több variáció is van, hogy hol legyenek ezek a házhelyek. 4,5 millió koronát szerez a báró és a nemzetgyűlési képviselő a kormánytól lakásépítési célra Komáromba. Az a feltétel, hogy Komáromnak biztosítani kell a házhelyeket. Szönyből próbálnak vásárolni Gróf Gyülki Viktornétól, tehát innen a keletre, a Székesfehérvár vasútig terjedő területeket ő nem adja. Ahol adni akar, az nagyon drága és nem igazán megfelelő, és végül is a kincstári, katonai kincstári területeket az Igmánd és a Csillagerőd környékén vásárolják meg ott a barakkoknál, és első körben 22 áprilisától júniusáig, tehát néhány hónap alatt felépítenek egy 20 lakást, lakásonként 2 szobával, és ezt követően aztán elindul maga ez a folyamat. A földreform következtében kisajátítják azokat a földeket, amelyeket nem akart eladni korábban a grófné, ott egy 500 házhelyes parcellákat alakítanak ki, akkor a város déli részén, az Igmándi erőd környékén is a 20-as évek közepén elkezdik az építkezés, ez a Kisszőny terület, ami 1920. január 1-től már Komáromhoz tartozik, mellette lévő Barca telep épül ki, illetve a 30-as évek elején pedig a Vitéz telep, ami a Huszár laktanyától nyugatra lévő terület. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy 30-ra a lakhatóság az úgy nagy részt megoldódik, ezzel együtt még 38-ban laknak a barakkokban, néhány barakban, akik nagyon nem akarnak onnan a rossz körülmények közül sem kitelepülni, és akkor ezzel együtt pedig az adminisztrációs, tehát a középületek, a városháza, a rendőrség, a bíróság, ezek mind felépülnek.
A két királyfúcs, negyedik Károly két visszatérési kísérlete után a kormányzó presztízse, pozíciója megerősödik, és elkezdődik az a Horthy korszak, amiről általában megint csak elég felemás képek élnek. Nem is beszélve arról, hogy ugye sokáig, 1989-ig nagyon sokszor az egész korszakot egy fasiszta korszaknak nevezték, miközben a parlament működött, miközben pártok működtek, miközben választások voltak, és miközben a királypucsok sikertelenségét követően a betleni korszak, Betlen István konszolidációs politikájának köszönhetően Magyarország népszövetségi kölcsönhöz jut, a népszövetség tagja lesz, része lesz tehát a korabeli két világháború közötti versailles rendszer Európájának. Hogyan látja ezt Újvári Gábor, hogy mi volt itt a döntő a betleni politikában? Mi volt az, amitől ez a konszolidáció nem csak külpolitikailag, nem csak gazdaságpolitikailag, hanem kulturálisan is ezt az országot újra fölegyenesítette?
Ennek a kulcsa az volt, hogy Betlen István egy vérbeli profi politikus volt, rettentő jó taktikai érzékkel, és már kormányprogramjában meghatározta azt 1921. áprilisában, hogy mik a legfontosabb teendők. Először is a politikai konszolidáció. Ekkor még bizony véres cselekmények zajlanak Magyarországon, elsősorban szociáldemokraták ellen, baloldaliak ellen. Ez a politikai konszolidáció 1921 végén, 22 elején nagyjából létrejön, egyrészt avval, hogy 21 végén Peyer Károllyal, a szociáldemokraták akkori egyik vezetőjével megkötik a paktumnak nevezett, valójában ez egy nagyon észszerű megegyezés volt a kormány és a szociáldemokraták között. Ennek segítségével a szociáldemokraták először a magyar történelembe bekerülhetnek majd 22-től a magyar parlamentbe, és 44-ig, amikor Európában már nincs sehol szociáldemokrata párt, a tagjai maradhatnak a Magyarországgyűlésnek. A másik lépése ennek pedig 22. februárjában az Egységes Pártnak, aminek egy nagyon hosszú neve volt, már a korban is Egységes Pártnak nevezték, a létrehozása volt, ami tulajdonképp lezárja ezt a politikai konszolidációt. Ezt kéz a kézben követte Bethlen elképzelései szerint a gazdasági és a kulturális konszolidáció. A 20-as évek elejétől a gazdasági, elsősorban az említett népszövetségi kölcsön tette lehetővé 1923-tól, és ennek révén 24-ben létrejön a Magyar Nemzeti Bank, és tulajdonképp 25-től 26-tól egy nagyon gyors gazdasági fejlődés kezdődik Magyarországon, ami a komáromi fejlesztésekre is hatással van, hiszen komoly állami kölcsönöket kapnak, nagyon sok más magyar településhez hasonlóan. És itt jelenik meg a kulturális konszolidáció, hiszen amíg nincs pénz, addig igazán nincs sok lehetőség a kultúrában nagyot tenni. Van akkor is, hiszen Klebersberg Uno 1922-től volt, 22 nyarától vallás- és közoktatásügyi miniszter. Első lépéseinek egyike az Országos Magyar Gyűjtemény Egyetem létrehozása volt. Ha már egy múzeumi intézményben vagyunk, érdemes ezt megemlíteni. Ez egy nagyon észszerű egyesítése volt a legnagyobb magyar közgyűjteményeknek, véleményem szerint sokkal észszerűbb, mint ami mostanában készül. A következő lépések pedig a külföldi kollégiumok létrehozása volt, ami komoly összegeket igényelt, de azért nem olyan nagy tőkét, 1924-ben Bécsben, Berlinben, majd 1927-ben Collegium Hungaricumot alapítanak Rómában is, és itt társult a legnagyobb befektetést igénylő program. 1926-tól megindul a népiskolai építés, aminek következtében 50 millió pengő támogatással 1930-ig. Hát gondolják meg, hogy mennyi ez az 50 millió pengő. Ha a 30-as években ugye arról énekeltek, hogy havi 200 fixel az ember, könnyen viccel. Tehát ez egy óriási összeg volt. Sorra rendre jönnek létre az iskolák, de hát hozzáteszem, hogy már ezt megelőzően is ugye Komáromban 1925-ben éppen Klebersbergről nevezik el a leányiskolát, az elemi iskolát, és hát 28-ban nyitják meg, ha jól tudom, már korábban is működik, de ekkor avatják fel a polgári iskolának a épület tömbjét is, hiszen Klebersbergnek az is szándéka volt, hogy minden olyan településen, ahol 5000 fő fölötti a lakosság, legyen egy polgári iskola, ami ekkor már középfokú iskolának számít.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Komárom városának kettészakításáról hallhattak egy összeállítást. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.